Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét, adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 294. dicséretünknek mind a három versét. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amely a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakasz a Bibliaolvasó kalauzunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből a 9-től a 26. versig terjedő ige szakasz, a hosszabb ige szakasz leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett menekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük annak lehetőségét, hogy közösségben dicsérhetünk, imádhatunk téged, hogy hozzád felemelhetjük a mi szavunkat, kiönthetjük előtted a mi szívünket, megvallhatjuk előtted a mi bűneinket, és várhatjuk a bűn bocsánatát. Letehetjük a mi terheinket, amelyek egész héten, vagy talán már hetek óta, hónapok óta nagyon nyomasztanak bennünket. Felüdülhetünk itt a tikasztó nyári hőségben is, a te igéd és lelked által. Kérjük azért, hogy hadd tapasztaljuk meg ma azt a csodát, hogy valóban a te igéd és a te lelked munkája az életünkben olyan, mint az éltető forrásvíz. Ha tudjunk új erőt kapni, lelkesedést, bátorítást, hogy tudjuk végezni a mi küldetésünket, mindazt, amit ránk bíztál a mindennapokban. Mindenható Istenünk, kérünk, légy itt velünk, ami Urunk Jézus Krisztusért könyörgünk. áld meg a mi Isten tiszteltünket, szenteld meg a mi figyelmünket, a mi ige hallgatásunkat, hogy valóban célba érjen és gyümölcsöt teremjen bennünk a te szent igét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Igen, hát nyár van bizony. Gyertek bátran, gyere! Gyertek, fiúk, Bence, gyere bátran, te is! Nagyon jó. Nagyon jó, igen, ügyes vagy. Jó, még itt fogjátok meg egymás kezét, jó, fog meg a kezét. Áldás, békesség! Azt szeretném megkérdezni, hogy tőletek felteti nyugodtan a kezét, addig elengedhetjük a kezünket, hogy ki az, aki közületek ült már hajón? Hajón, ki az, aki ült már? Ó, már nagyon sokan ültek, igen, köszönöm szépen, le lehet tenni a kezeket. És hát majd akkor megbeszélitek otthon, jó, hogy mikor ki? Vagy azt is tenni, hogy ki az, aki szeretne hajózni majd? Ez biztos mindenki szeretne, ugye, hajózni? Köszönöm. Ja, igen, valaki szeretne hajózni, de még soha nem hajózott. Hát majd hát, ha nyáron, lehet, hogy a nyári szünetben sikerül. Bevallom őszintén, hogy amikor én először hajón ültem, a Balatonon hajóztunk a családdal, hát olyan kicsi lehettem, mint itt a legkisebbek, és képzeljétek el, én sajnos féltem a hajón. Méghozzá annyira féltem, hogy azt mondtam a szüleimnek, hogy visszafele ne hajóval jöjjünk, hanem inkább busszal, akár milyen kerülő utakon, de én nem szeretnék még egyszer felülni a hajóra. Mert olyan furcsa volt, hogy nem a szilárd talaj van a lábam alatt, hanem olyan inog minden, meg olyan bizonytalan. De aztán persze visszafele nem hallgattak rám a szüleim, hanem azt mondták, hogy visszafele is hajóval megyünk. És aztán olyan jól éreztem magam, hogy onnantól kezdve szeretem a hajózást. Nem, mintha gyakran hajóznék, de megtanultam ebből, hogy legelőször féltem, de utána már nagyon jó volt. A mai bibliai történetben, amit Csenge felolvasott nekünk, hajózásról van szó, de ez sajnos nem egy vidám sétahajózás, nem egy kirándulás, hanem egy nagyon veszélyes utazás, ugyanis a hajó viharba kerül, és életveszélybe kerülnek az utasok. Képzeljétek el, 276-an utaztak a hajón, majdnem annyi, mint egy iskolának a tanulói. Olyan sok ember utazott egyszerre a hajón, és képzeljétek el, hogy viharba került ez a hajó. Úgyhogy az emberek már féltek, hogy nem fognak partot érni a hajóval. Így imbolygott, ahogyan a kezeteket mozgatjátok, úgy hullámzott a tenger, még magasabban, még a fejük felett is átcsaptak a hullámok. Azt hogy úgy, bizony, még a fejük felett is átcsaptak a hullámok a hajó felett. Köszönjük, igen, nagyon jó. Így hullámzott a hajó, és nagyon féltek. De volt valaki, aki nem félt. Képzeljétek el, Pál apostol nem félt. Mit gondoltok, miért nem félt, amikor mindenki más félt? Hogy Pál nem félt a viharos tengerem? Nagyon jó. Mondjad ide hangosabban egy kicsit.
Mert az Úristen vigyáz rá.
Köszönjük szépen. Igen, az Úristen vigyázott rá, és ez nagyon nagy reménységet és békességet adott. Olyannyira nem félt, hogy még képzeljétek el, ő vigasztalt és ő bátorított mindenkit, hogy ne féljetek, megmenekülünk, partot érünk, mert Isten velünk van. És Isten megmondta, hogy mi partot fogunk érni, és nem lesz semmi baj. Mindenki életben marad. Azt szeretném kérdezni tőletek, jó, most abba hagyhatjuk ezt, jó? Azt szeretném kérdezni tőletek befejezésül még, hogy amire nem muszáj így válaszolni, de vajon az hat ránk, hogyha mások félnek, és mi is elkezdünk félni, vagy tudunk olyanok lenni, mint Pál apostol, hogyha mindenki fél is, azt mondom, hogy én nem félek, én bízom, hogy az Isten vigyáz ránk, az Úristen, és velünk lesz. Tudunk-e vigasztalni? Ez a feladatunk, hogy úgy, mint Pál apostol, mi is vigasztaljunk másokat. Annyit szeretnénk még mondani, hogy a legkisebbek is tudnak vigasztalni. Képzeljétek el, az én kislányom még nálatok is kisebb, De, mert tudja azt, hogy ha egy baba beüti a lábát, a valamelyik babája, akkor megölelgeti, ringatja, vagy hogyha leesik egy baba, akkor megölelgeti, ringatja, vigasztalja, és mondja, hogy nincsen semmi baj. A legkisebb gyerek is tud vigasztalni, és a legfontosabb az, amit Réka is mondott, hogy az Úristen velünk van, ez a legnagyobb vigasztalás. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen! Menjetek együtt a gyerekisten tiszteletre, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünk első és második versét. Isten igéjét, melynek alapján ez az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, a már felolvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből olvasom, a 22. verstől a 26. versig. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon kedves ige szakasz számomra a Szentírásból ez a fejezet. Pálnak a Rómába tartó hajó útját olvashatjuk benne, és nagyon örömmel készülök mindig, amikor ez az ige, úgyhogy amikor elolvastam, hogy mik lesznek ma az igék, akkor rögtön tudtam, hogy erről szeretnék prédikálni, és mert több alkalommal szolgáltam is erről. Van egy kedves személyes emlékem is ezekkel az igékkel kapcsolatban, hogy ezt is talán, mert valaki hallotta tőlem, akkor bocsánat az ismétlésért, de amikor a teológiára felvételiztem, egy hétig tartott a felvételi vizsga annak idején, és az utolsó napon oda kellett állnunk a professzori kar elé, és akkor ők még beszélgettek velünk egy kicsit, és utána azt mondták, hogy hát több mindent mondtak, de nekem azt mondták, hogy jó reménységgel legyen, majd értesítjük. És aki a károli fordítás szerint olvassa a Szentírást, az tudja, hogy amit mi úgy olvastunk, hogy bizakodjatok, azt károli fordítás szerint úgy olvashatjuk, hogy jó reménységgel legyenek. És ez azt jelentette, hogy akinek ezt mondták, hogy jó reménységgel legyen, biztos, hogy felvették, biztos, hogy felvételt nyert. Ilyen bizonyosságot jelentett az. Hát persze én ezt nem tudtam, csak a felsőbb évesek, amikor kimentünk, kérdezték, hogy na, mit mondtak, és amikor mondtam, hogy mit, akkor mondták, hogy hát akkor minden rendben van. Ebben az ige szakaszban, miközben ott hánykolódik, hosszú napokon át a hajó a tengerem, aközben már minden reménységük elveszett arra, hogy életben maradjanak, aközben mondja ezt Pál, hogy bizakodjatok, jó reménységben legyetek, biztos, hogy megmenekülünk. Milyen hihetetlen, milyen döbbenetes ez a teljes szilárdság, eltökéltség, amivel Pál megszólal itt, mert talán hisztériába hajló hangulatban, hogy bizakodjatok. Honnan van ez az erő? Honnan van ez a nagy határozottság, hogy mindenki, mind a 276 ember életben marad? Honnan tudhatja ezt ilyen biztosan? Pál apostolnak küldetés tudata volt. Tudta, hogy mi a küldetése. Tudta, hogy neki Rómába kell mennie, és a római birodalom ura előtt kell megvallania a hitét. Biztos volt benne. És el kell mondjam, hogy miközben készültem erre az ige hirdetésre, kicsit most más vált hangsúlyossá, nem annyira az, hogy bizakodjatok, csak ami nagyon fontos, hanem hogy miért bizakodhatunk. Azért, mert a hívő embernek, nem csak annak az apostolnak, aki a világ ura elé állt a keresztény hitről szóló bizonyságtétellel, hanem minden keresztény embernek, minden hívő embernek küldetése van ebben a világban. Testvérem, aki itt ülsz ma az Isten tisztelten a templomban, ezen a forró nyári napon, küldetésed van, az Istennek terve van az életeddel. És az Isten tervét nem akadályozhatják a természeti csapások, az emberek rossz indulata, az anyagi nehézségek, az Isten tervét nem akadályozhatják. Az emberi gyengességek, betegségek, a bűn, a nyomorúság, Isten véghez viszi a tervét, és hogyha küldetéssel bízott meg, akkor erőt is ad ahhoz, hogy ezt a küldetést véghez vigyük. Turmezei Erzsébetnek van egy verse, aminek az a címe, hogy most élni küldetés. Ezt én már gyerekkoromban is nagyon szerettem, mert tényleg ilyen jó kis impulzust ad az embernek, hogy milyen fontos, hogy az életemnek célja, értelme van. Szeretnék idézni belőle. Soha nem tudtunk ilyen sokat, és soha ilyen keveset. Feledésbe hulló szavak, testvér, irgalom, szeretet. Vihar zúgásba vész, halk énekem. S most élni küldetés, mert így rendelte Isten én nekem. Ő egyszer számon kéri küldetésem, s ítél felettem. Hogyan szolgáltam, és hogyan szerettem. A szabadulás egyetlen útját, Jézust Krisztust hirdetni szóval, tettel, hogy siettem. Még itt vagyok, s most élni küldetés. Ember milliárdok kis porszeme, ember óceán kicsi cseppje én, amit tettem és amit tehetek, olyan kevés. Most élni küldetés, elfogadni alázat. Szívemet Krisztushoz emelem, enyém a küldetés, övé a kegyelem. Felolvasott igénk alapján három pontban szeretnék beszélni arról, hogy milyen áldás is az, hogy Isten küldetést bízott ránk, hogy küldetésünk van. Akinek küldetése van, az másokat útba igazít. Akinek küldetése van, reménységet ébreszt. Akinek küldetése van, áldássá válik környezete számára. Pál apostol többször is utazott hajóval, a második korintusi levélben írja, hogy háromszor is hajótörést szenvedett szolgálatai közben utazásai során, de ez a leghosszabb és egyben a legizgalmasabb hajóút. Isten nagyon csodálatosan megmutatta neki, és mindazoknak, akik a hajón voltak, a szabadítását. Nagyon csodálatos az a feltétel nélküli hit, ahogyan itt a hajóban az apostol odaáll a többiek mellé, és vigasztalja őket. Miközben a tenger viharos, minden ingatag, minden hullámzik és sodródik az emberek élete is, Pál apostol reménysége szilárd, és az ő jelenléte jelent áldást a környezetének. Azért lehet ennyire hiteles ez a beszámoló, mert Lukács, aki az apostolok cselekedeteiről írott könyvet írta, ő is ott volt ezen a hajóúton, hiszen elkísérhette őt Lukács és egy Arisztarkosz nevű tanítvány is erre az útra. Ugye Pál apostol Jeruzsálemben került fogságba, és már 2 éve fogságban volt, amikor igazából azt mondták egy kihallgatáson, hogy nem találnak semmi olyat, ami miatt halálra méltó lenne, vagy büntetést érdemelne, akár szabadon is engedhetnék. És akkor Pál fele vezet, hogy neki a császár elé kell állnia, és ezért Rómába küldik. Julius Centurio veszi át a foglyokat, aki a Cohors Augustának a parancsnoka volt ott, és az volt a különleges megbízatása ennek a csapatnak, hogy a császári provinciákba üzeneteket vigyenek, felülvizsgálták egyes tisztviselőknek a munkáját, és a foglyokat szállították. Ezek a foglyok többnyire halálra ítélt bűnözők voltak, akiket azért küldtek Rómába, hogy a vadállatok elé vetve őket szórakoztassák a cirkusz közönségét. Pál apostol is tehát fogolyként utazik a hajón, és milyen döbbenetes, hogy miközben ő fogolyként utazik, aközben mégis vezetővé válik, akinek a révén mindannyian életben maradhatnak. Az utazás körülményeiről még azt szeretném elmondani, hogy az ókori hajózás az igazából már szeptember közepétől nagyon veszélyes volt, és igazából november 10-től március 10-ig szünetelt is a hajózás. Tehát ahogyan Pál figyelmeztette is ott a kikötőben a parancsnokot, hogy gondolják meg, hogy inkább itt teljenek, a szakemberek mégis úgy gondolták, hogy általán most kedvező a széljárás, és közelebb juthatnak Rómához, és hát ebben azért az anyagi haszonszerzés is jócskán benne volt ebben a döntésben, mert hát ugye nagyon sok gabonát is vittek szállítmányként, aminek jó ára lett volna ebben az időben Rómában, és hát az volt a cél, hogy tényleg minél hamarabb odaérhessen az áru. És hát ez azt hiszem nagyon jellemző a mikorunkra is, hogy nagyon sokszor a gyors, jó reménységgel az emberek meggazdagodási vagy egyéb haszonszerzés miatt nem úgy mérlegeljük a dolgokat, ahogyan észszerű lenne, hanem nagyon meghatározzák a döntéseinket azok, hogy mit is szeretnénk minél hamarabb elérni. Nagyon döbbenetes, hogy ami az első pontban nagyon fontos, hogy akinek küldetése van, az útba tud igazítani, hogy Pál apostol útba igazítja a parancsnokot, igaz, hogy csak egyszerű fogoly, de már elmondja, hogy ez egy veszélyes út. Nem csak a rakomány, az ember élet is veszélybe kerülhet, hogyha tényleg folytatják az utat. És igazából itt nem arról volt szó, hogy Pál apostol nagyon jól ismeri az időjárást, vagy egy nagyon jártas ember a hajózásban, hiszen szakemberekkel értekezett a parancsnok, amikor végül is úgy döntöttek, hogy tovább menjenek, hanem mint proféta, mint tényleg Isten embere szólal meg, és tanácsával, mint Isten szolgája akar segíteni. Pálnak itt ez az első tanácsa, nem hallgatja el az üzenetet, amit Istentől kapott, pedig mondhatnánk azt, hogy ó, hát kicsoda ő itt a hajón, semmi szava, meg semmi fontos üzenete nem lehetne. Emberileg, ha nézzük, sokkal fontosabb szaktekintélyek vannak itt, és miért beszél bármit is Pál. de nagyon érdekes, hogy őt már akkor hitelessé teszi amúgy Pált a parancsnok előtt Isten, hogy azért meghallgatja, amit Pál mond, de végül is azt mondja az ige, hogy a többség dönt. Milyen döbbenetes, hogy egyrészt a szakértők és a többség dönt. És hát nem egyezik az ő gondolatukkal, úgy döntötték, folytatják az utat, de az ő gondolatuk nem egyezett az Isten tervével. Ugye ismerjük azt a mondást, a nép szava Isten szava, hát itt egyértelműen látszik, hogy a többség szava nem Isten szava volt, egyedül Pál képviselte Isten szavát, hogy maradjanak, és a többség nem hallgatott rá, és mindannyian veszélybe kerültek. Ott voltak a szakértők, de a legfőbb szakértőre nem hallgattak, ami teljesen érthető, hogyha észszerűen végig gondoljuk az egészet, hát teljesen érthető, hogy nem ő döntött. De ez nagyon fontos Pálnak a küldetés tudata, hogy ő akkor sem hallgat, hogyha nem hallgatnak rá, hogyha nem veszik komolyan az ő intő szavát, ő neki akkor is szólni kell. És ez nagyon fontos üzenet a számunkra, hogy mi hívő emberek, vajon ezt gyakoroljuk a mindennapokban. Amikor azt mondjuk a mai világban, hogy hát mindenki éljen úgy, ahogy akar, nem hogy akár a keresztény testvérek nem intjük egymást a közösségen belül, hanem még a családunk legközelebbi tagjainak sem, még néha már odáig jutunk, hogy a gyermekeinket sem merjük inteni, mert mindenki a saját életéről dönt, nem szólunk bele, nem vállaljuk fel ezt a szeretet, hogy akinek küldetése van, az útba igazíthat másokat Isten szent lelkének a vezetésére figyelve. Ez nagyon elgondolkodható az üzenet, olyannyira, hogy mi sajnos sokszor akkor sem figyelmeztetünk, amikor látjuk, hogy valaki teljesen a vesztébe rohan. És akkor is csak hallgatunk, hát az ő élete az ő döntése. Talán mert sokszor hallottuk azt, hogy én döntök, ha rosszul döntök, én viselem a következményét. Igen, ám, de hogyha valaki rosszul dönt, akkor nem csak ő viseli legtöbbször a következményét, hanem nagyon sokan körülötte, nagyon sok embert ugyanígy bajba sodorhat a döntése, vagy nagyon sok lelki sebet okozhat. A hívő embernek küldetése van az, hogy útba igazítson. Akkor is, hogyha ez nem egy 21. századi gyakorlat, akkor is, hogyha ez nem jellemző a mi korunkra, de szeretettel, szelíden meg kell vallanunk azt, amit Istentől kaptunk, amit Isten ránk bízott. Bevallom őszintén, hogy lelkipásztorként én is nagyon nehezen küzdök ezzel a feladattal, akár a saját családomban is. És hát azt hiszem, ebben mindannyian bűnbánatot kell tartsunk, és Isten lelkének a vezetését és bölcsességét kérni ehhez. Évekig református egyházunknak az volt a figyelem felszólító üzenete, amiket így plakátokon is hirdettünk, hogy a 1% felajánlására buzdítsuk az embereket, reménysége irányt mutat. A hívő ember reménysége irányt kell mutasson, az egyház a maga reménységében irányt kell mutasson, az iskola, az óvoda maga reménységében irányt kell mutasson a környezete számára, akkor is, hogyha kisebbségben van, akkor is, hogyha nem akarják meghallani a szavát, ez a feladatunk. Ugye többen láttuk talán már a televízióban azt az egyházi műsort, amikor egyházi vezetőink beszélgetnek, annak is az a címe, hogy útmutató. A hívő ember élete útmutató élet. Vajon mi tisztában vagyunk, hogy mi az én utam? Meg tudom mutatni, hogy Jézus Krisztus az út a számomra, és én az ő nyomában megyek, és az életem, a szavaim arról szólnak, hogy mások is csatlakozzanak Jézus követőihez, és mások is találják meg az élet útját. Az élet veszélyes szituációit illetően a nehéz helyzetekben is van felelőssége, van közéleti felelőssége is a keresztényeknek, a keresztény egyháznak figyelmeztetni a rossz irányba tartó embereket. Az az Isten, aki megszabadított minket, a legfőbb ellenségünk a bűn, a gonosz hatalmától, figyelmeztet minket arra is, hogyha az életünket veszélyeztető csapdák vannak előttünk, hogy kerüljük ki azokat, és hogy mi is legyünk készek figyelmeztetni a környezetünkben levő embereket, mind arra, ami az életüket veszélyezteti. A hajózás életveszélyes volt, de a kormányos, a hajó tulajdonosa, a szakemberek nem vették figyelembe ezeket a tényezőket. Mennyivel más volt, amikor Péter, bár ő is szaktekintély volt a halászatban annak idején, a maga szava elé tette Jézus szavát, amikor Jézus azt mondta, hogy menj ki és vesd ki a hálódat fogásra, akkor Péter azt mondta, hogy mi egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, mindazáltal a te szavadra kivettem a hálót. Milyen jó lenne, hogyha mi is így tudnánk a saját szakértelmünket, a saját tudásunkat, hogy én tudom, hogy mi a jó nekem alárendelni az Isten akaratának. Felolvasott ige szakaszból azt tanulhatjuk meg, hogy a Istenben bízó ember nem csak arra kapott felhatalmazást, hogy megtérésre hívja az embereket az Istenhez, hanem arra is, hogy megmutassa azt, hogy az élet veszélyes körülmények között van számunkra útmutatás, van számunkra vezetés. Isten az igéjében, az ő lelke által a gyülekezet közösségében mutatja nekünk az utat, és ezt kell közvetítenünk, akinek küldetése van, az útba tud igazítani. Nem hallgattak Pál tanácsára, nem hallgattak Isten ilyen formában történő vezetésére, gondolván, hogy ne irányítsa őket egy fogoly, ne irányítsa őket Isten se, de így nem Isten irányította őket, úgymond, nem azt várták, hanem a vihar sodorta őket ide-oda. Milyen fájdalmas tapasztalat, hogy valaki azt mondja, hogy ne mondja meg nekem senki, hogy hova tartson az életem, és csak sodródik ide-oda. Egészen odáig sodródott a hajó, hogy Észak-Afrika partvidékén él, ami egy egyetlen óriási öböl 1000 kilométer hosszan, sehol sem alkalmas a hajózásra, messze elkerülték, mert sekély, homokos, zátonyos, ilyen területre értek, bár lehet, hogy ez már csak a félelem miatt gondolták, hogy ehhez annyira közel járnak, de teljesen reménytelen helyzetbe kerültek. Többen ismerjük talán József Attilának a Reménytelenül című versét, amiben pont hasonló életérzést fogalmaz meg. Az ember végül homokos, vizes síkra ér, okos fejével biccent, nem remél. Hát ők már nem reméltek semmit, bár a védelmi intézkedéseket megtették, de teljesen reménytelen volt a helyzet. Tehetetlenek, reménytelenek, olvastam egy lelkész testvérünk ige hirdetését az interneten erről az ige szakaszról, és van egy nagyon részletes idézet, hogy milyen állapotok uralkodhattak akkor a hajón. Egyáltalán a hajó úgy nézett ki, hogy legalul volt a rakomány, és középen volt egy olyan rész, ahol az összes utas bezsúfolódott nagyon szörnyű körülmények között, és hogy milyen hangulat lehetett itt, amikor több mint majdnem 300 embernek elveszett a reménysége az életbe maradásra. Azt hiszem, el tudjuk képzelni azt a pánikot, azt a kétségbe esett reménytelen helyzetet. És Pál ebben a helyzetben nem veszi át ezt a hangulatot, hogy minden rossz, minden reménytelen, minden elveszett, hiába mondtam, nem hallgattatok rám, most aztán már mind itt pusztulunk. Nem ilyen hangulatban szól, hanem tudja, hogy küldetése van, tudja, hogy az Isten vele van, és a kétségbe esett utasokat vigasztalja. Milyen csodálatos az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tényleg életről, halálról van szó, méghozzá sok-sok ember életéről vagy haláláról, valaki odaáll és reménységet ébreszt az emberekben. Azt hiszem, ez a legcsodálatosabb hivatás, amit Isten minden hívő emberre rábízott, hogy reménységet ébreszteni az emberekben, akikkel találkozunk, akikkel beszélgetünk, és hát itt azt hiszem megint a bűnvallásunk következhet, mert hogy nagyon sokszor nem a reménységet ébresztjük, hanem még inkább a csalódottságot, a kiábrándultságot, hogy sötéten látjuk a dolgokat, még keresztjén hívő emberekként is, csak azt vesszük észre, hogy mind szomorkodhatunk, mind zúgolódhatunk. Hát Pálnak lett volna oka a zúgolódásra, a szomorkodásra, tehát még az is, hogyha mi lettünk volna ott, még az is megkérdőjelődött volna bennünk, hogy miért is kellett nekem a császárhoz fellebbezni, maradtam volna inkább ott, ahol vagyok. De Pálra egyáltalán nem jellemző. Teljes határozottsággal tudta, hogy ő neki Rómába kell menni, és ő meg fog érkezni Rómába. És az ő bizalma, az ő rendíthetetlen hite az Istenben reményt ébreszt másokban is. Egy ilyen kiélezett, tragikus, katasztrofális helyzetben az ő szava reményt tudott ébreszteni. Testvéreim, most nem tudom így megszámolni ránézésre, hogy hányan vagyunk itt a templomban, de képzeljük el, hogyha csak mindenki 275 emberben reményt tudna ébreszteni a következő héten, vagy a következő egy hónapban. Azt hiszem, ez így eléggé kihatna Budafokra, de még talán messzebb is hatna. De Isten ezt bízza ránk, hogy reményt ébresszünk, hogy a mindenható Isten a viharos tengeren is meg tudja mutatni a hatalmát, aki megszabadított minket a bűntől, ő velünk van minden helyzetben. Pál apostol azért bízik, mert Isten igéjében teljes kősziklára talált. Ugye ez nagyon elgondolkodtató, hogy miközben semmi kapaszkodó nincs ott a tengeren, ami megtartást jelentene, ami biztos pontot, Pál teljes bizonyossággal tudja a kapaszkodót, belekapaszkodik Isten szavába, Isten ígéretébe. Azt mondhatnánk, hogy hát hogyan lehetséges ez, hogy tud így belekapaszkodni az igébe. Hát Isten ezt bízta ránk is, hogy ilyen reménységgel higgyük el Isten szavát. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Micsoda óriási üzenet van ebben az igében. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondtam. Pál apostol nem csak a szavaival ébreszt reményt, hanem eszik, mert tudja, hogy szükség lesz az erőre ahhoz, hogy mindenki partot érjen. Eszik, és ahogy elkezdett enni, amikor már napok óta senki sem evett, mert minden életerejük elveszett, meg életkedvük, még evéshez sem volt kedvük, Pál apostol eszik, és ahogy látják, hogy ő eszik, és ennyire bizakodik, mindenki elkezd enni, és elhiszik, amit Pál mond, és reménykednek. Milyen csodálatos, hogy egy egyszerű, hétköznapinak tűnő dolog, ahogyan hálát ad a kenyérért, és elkezd enni, ez is mekkora áldássá válik, és ide is értünk a harmadik üzenethez, hogy a hívő ember, a küldetéssel bíró ember áldássá válik a környezete számára. Azt hiszem, ha a földi életben valaki ezt el tudja mondani, ugye mi nagyon sok mindent szeretnénk, hogy hol majd összefoglalni az életemet, hogy mi mindent értem el, hogyha valaki ezt el tudja mondani, hogy én hiszem, hogy az én életem áldás volt itt a Földön, mert az Isten megáldott engem. Azt hiszem, hogy ez a legtöbb és legnagyobb dolog, amit elmondhat valaki az életéről. Persze nagyon fontos az életünkben mindaz, amiért imádkozunk, ami személyes kéréseink, ami munkánk, ami családunk, ami otthonunk, ami gyülekezetünk, ami népünk. Ez mind nagyon-nagyon fontos, de éppen ezért, mert ennyire fontos dolgok, ezért fontos, hogy áldássá váljunk. Hogy megtapasztalhassuk mi is, hogy áldás lehetünk a környezetünk számára. Isten szava reménységet ad a legreménytelenebb helyzetben, amikor minden szakértő azt mondja, hogy most már mindennek vége, még ugye olvassuk majd a holnapi igeszakaszban, hogy még a hajósok meg is akarnak szökni, legalább ők megmeneküljenek, már annyira feladták a szakértők is, ugye sokszor mondják azt, hogy hát ez az orvosi szakvélemény, ezt mondták, akik jobban hozzáértenek, hogy hát ne reménykedjünk, de Isten az azt mondja nekünk, hogy reménykedjünk abban, hogy az Isten velünk van, hogy vezet minket, hogy az életünkben nem véletlenül történnek a dolgok, mindennek célja van, lehet, hogy nem mindent értünk meg most, lehet, hogy valamit majd csak nála értünk meg az ő országában, de akkor is tudjam azt, hogy terve van velem, az én életemmel, az én szeretteim életével, és a legfőbb terve az, hogy áldássá váljunk. Nagyon jó volt azt tapasztalni készülés közben, hogy miközben így gondoltam arra, hogy Pál és Jónás példája milyen ellentétként van ebben a történetben, hogy ezt minden magyarázó is, meg ige hirdető, aki ezzel foglalkozott, ezt hangsúlyozta, úgyhogy ezt szeretném elmondani a testvéreknek is, felhívni a figyelmet, hogy ugye Pál itt egyedül kiáll ennyi ember között, és bíztat, vigasztal másokat ebben a nagy veszedelemben, és Jónás pedig, aki szintén Isten embere volt, és nagyon kemény küldetést kapott az Istentől, nem akart elfogadni ezt a küldetést, és miközben mindenki imádkozott, ő aludt, és még úgy kellett felébreszteni a hajósoknak, hogy kelj fel, te nagy alvó, és kiálts Istenedhez, hát ha megmenekülünk. Olyannyira ellentétes pólusát látjuk itt az igében a két féle magatartásnak, hogy miközben Jónás engedetlensége, hogy nem fogadta el a küldetését, veszélybe sodorta egy hajó minden utasát, aközben Pál apostol, aki elfogadta a küldetését, ő egy fogolyból egyszerre az összes ember vezetőjévé vált, lelki vezetőjévé, bátorítójává, vigasztalójává, és megmenekült 276 ember az ő hűsége és Istenben való bizakodása és a hozzávaló ragaszkodás során. Isten engedelmes szolgálja áldás. Isten engedetlen szolgálja veszedelem a környezetének. Kedves testvérem, azt hiszem, ez mindannyiunknak nagyon nagy feladat a következő hétre is, hogy mi Pálhoz hasonlítsunk, Isten engedelmes szolgájához, aki áldás lehet, és ne pedig Jónáshoz, aki így veszedelembe sodorhat másokat a rossz döntése miatt. Válaszoljunk Isten igéjére majd énekléssel, de még előtte szeretnék egy olyan éneket emlékezetünkbe idézni imádságképpen, amit szerintem szinte mindannyian ismerünk, úgyhogy lehet akár magunkban énekelhetjük is, és akkor utána énekeljük majd a 265. dicséret 5. és 6. versét. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz, ajkamról zengjen az újének, tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet. Amen. fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megvalljuk a mi bűneinket előtted, kérünk, bocsásd meg, amikor elmulasztottunk útba igazítani másokat, bocsásd meg nekünk azt, amikor ahelyett, hogy reményt ébresztettünk volna, inkább mi is kétségbeesésbe sodoltunk másokat, bocsásd meg nekünk azt, hogy a mi engedetlenségünk miatt nem válhattunk áldássá a környezetünkben, de köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy a te lelked munkálkodik bennünk, és hogy valóságá válhat az életünkben az, hogy tényleg tudjunk a mi életünkkel, a mi példánkkal is útba igazítani másokat, hogy tudjunk reménységet adni, mert mi magunk is annyiszor megtapasztaltuk, hogy a reménység az emberi reménytelenség ellenére is reménykedve hittünk benned, és átéltünk csodákat, és köszönjük azt, hogy már megtapasztalhattuk, hogy mások, akiket ismerünk és szeretünk, áldássá váltak a számunkra, és hisszük, hogy bár nagyon kicsinyek vagyunk, mégis vigasztalhatunk mi is másokat. Köszönjük ezt neked, és különösen könyörgünk most mindazokért, akiknek vigasztalásra van szükségük. Kérünk, hogy te erősítsd és bátorítsd őket, te erősítsd a betegeket, gyógyítsd őket, te erősítsd azokat, akik súlyos betegeket ápolnak, te adj nap mint nap erőt az ő küldetésükhöz, feladatukhoz. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik nehéz anyagi körülményekkel küszködnek, segíts, hogy észrevegyük, hogy kik azok, akiknek mi magunk is segíthetünk a nehéz helyzetükben. Könyörgünk azokért, akik munkahelyi problémákkal küzdenek, könyörgünk azokért, akiknek családi problémáik vannak, emberi kapcsolataikban hordoznak nagy terheket, kérünk, hogy te segíts nekik is. Könyörgünk mindenható Istenünk azokért, akik nagyon vágynak arra, hogy a imádságuk meghallgatásra találjon, talán évek óta, és olyan nehéz elfogadni azt, hogy miért kell ennyit várni, vagy mi a te terved, hogyha másképpen alakul az életünk, mint ahogy mi szeretnénk. Mindenható Istenünk, erősítsd meg az embereket ebben, a mi testvéreinket, vagy mi magunkat is, és könyörgünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak a környezeti katasztrófák miatt, elég irgalmas hozzájuk, és könyörgünk mindenható Istenünk a mi népünkért, hogy ne a reménytelenség, a csüggedtség legyen a fő ismérvünk, hanem hívő emberekként a mi népünk számára is, ha tudjunk valóban a reménység útjelzői lenni. Mindenható Istenünk, áldj meg minket és a mi szeretteinket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevad, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután a kisifi alkalma elmarad, 6 órakor lesz ifjúsági óra felnőtt fiataloknak. A hétfőn szokott lenni a kórus, de most nyári szünet lesz már. Kedden pedig már a babamama kör alkalmát sem tartjuk meg a nagy melegre tekintettel, úgyhogy a babamama körben is beköszöntött a nyári szünet, viszont ehhez kapcsolódik, hogy szombaton tartjuk az évzáró babamama-papa partit majd itt a templom kertben, úgyhogy ez lesz az utolsó alkalom a nyári szünet előtt. Viszont nem szünetel nyáron sem a keddesti bibliaóra 6 órakor, a szerda délelőtti nyugdíjas bibliaóra 10 órakor, és csütörtökön 8 órakor lesz bibliaóra is még Ketté magyarázatos. Nem? Mert nem. Akkor az szünetel. Bocsánat, tehát kedd este 6 órakor lehet jönni bibliaórára, és szerdán délelőtt 10 órakor bibliaórára. Többi alkalmakon nyári szünetet tartunk, viszont nagyon fontos, hogy nem tartunk nyári szünetet az imádkozásban sem. A hónap utolsó vasárnapján, Isten tisztelet után ima közösséget tartunk intézményeinkért, óvodánkért, iskolánkért. Leghamarabb az imádkozásba szoktunk belefáradni, úgyhogy most mindenkit buzdítunk, hogy aki csak teheti, jöjjön az ima közösségre jövő vasárnap Isten tisztelet után. A mai Isten tiszteleten Lázár Csenge teológa testvérünk olvasta Isten igéjét.
Kedves testvérek, az árvízi védekezéssel kapcsolatban most is kérném Kávonói Gyöngyit, hogy az adomány régi perselytjó tegye ki oda a pénztárosi asztalhoz, ott van, tehát továbbra is támogathatjuk az árvízkárt szenvedetteket, hiszen most kezdődik a takarítás, meg egyebek, és itt is vannak gondok. Annyi jó hír, már annyi eredmény van, hogy tegnap, ha minden igaz, egy nyugdíjas néninek már el tudtunk juttatni ágyat, hűtőszekrényt és egyéb kiegészítő eszközöket a Szentendrei szigetre, ahol még ott a sziget csúcsban még mindig nem olyan egyszerű lemenni, mert még ott is iszap van az utakon. Pénteken az érintés témakörben volt megbeszélésünk, és hát ez folytatódni fog még a július folyamán, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy ezt a honlapot nézegessék. Illetve a következő presbiteri gyűlés július 2-án lesz, és már kiraktam a meghívót, kérem, hogy írják alá. Július 7-én, tehát ránk következő 2. vasárnap az Európai Keresztény Egyházak konferenciájának a delegációját látjuk vendégül, tehát 10 vendégünk lesz. Kérjük a testvéreket, hogy segítsenek a ebéd előteremtésében, illetve keresünk gépkocsival rendelkezőket is, hogy elhozzuk őket, illetve visszavigyük őket a városba, valahol a Margit-sziget, Árpád-híd környékén, és nyilván ebben a szolgálatban a német és az angol nyelvtudás az hasznos, de lehet is akkor egy kicsit frissíteni. A Kálvin téri gyülekezet július 7 és 13 között Kárpátaljára szervez kirándulást, annak a tájékoztatója és a pénztárosi asztalnál van. A hittantábor július 1-től 6-ig lesz. Most nem lehet jelentkezni Ábrám Angélánál, mert éppen ez a kis közösség elment kirándulni, de már hétfő este már itthon lesznek, attól fogva még talán lehet nála jelentkezni. A konfirmandusok és a most konfirmáltak július 21-23 között mennek ifjúsági táborra Kirismarótra. Rá pedig Varga Vandánál lehet jelentkezni, de ő is most éppen ezen a kis közösségi hétvégén van. A gyülekezeti tábor pedig augusztus 12 és 17-e között lesz. Pap Tamás most itt van, úgyhogy nála még talán lehet jelentkezni, ott is van egy-két hely. Valakivel a héten beszélgettem, és mondta, hogy hát úgy gondolja, hogy jön, de majd az utolsó héten jelentkezik. Szóval az nem szerencsés az ilyesmi, mert elfognak a helyek. És hát azt is kérem továbbra is, hogy ha lehet, akkor havi rendszerességgel támogassák a gyülekezeti szolgáltat a testvérek, hogy viszonylag stabil legyen a gazdálkodásunk, ne legyen túl nagy ingadozás. És lehet jelentkezni Hatos Katalin testvérünknél a látogató szolgálatba. Illetve fölhívom a figyelmet rá, hogy akinek még nincs hírlevele, az vigyen magával, illetve a édesapám Németh Géza református lelkésznek a 80. születésnapjára megjelent egy egyházi jövőkép kötet, azokról az egyházi sorsfordulókról szól, és szerintem nagyon aktuális most is, amelyek 1956-70-es évek eleje, 80-es évek eleje rendszerváltozás környéke, amilyen írások akkor születtek, és hát a lelkész mellé mindig a lelkész feleség is tartozik, megjelent egy ilyen kötet is, Tűzlánkpár címmel, amiben édesanyánkról is van megemlékezés, és olyan emberek szólaltak itt meg, akik közül sajnos most már többen nem élnek, tehát ilyen egyházi közösség szempontból is érdekes lehet, hogy milyen emberek Kovács Bálint vagy Szabó Imre bácsi szolgáltak ebben. Ezt is ajánlom a testvérek figyelmébe, és persze mindenki élvezze a szünetet, ahogy tudja, főleg a fiatalok, akik már remélhetőleg levizsgáztak, megkapták a bizonyítványt, és nagy örömmel néznek a nagymamák meg a szülők szemébe. További jó nyarat kívánok mindenkinek!
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt a 274. dicséretünket énekeljük mind a négy versével, ki Istenének átad mindent. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.